Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Családi istentiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltár első versét énekeljük. A 23. Zsoltár első verse így kezdődik: Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Foglaljuk el helyünket, és nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, felnőtteket és gyermekeket ezen a családi istentiszteletünkön. A mai istentiszteletünkön egy család mutatkozik be, a Bagoly család, akik most már egy ideje ide járnak a gyülekezetünkben. Fogadjuk szeretettel a bemutatkozásukat.
Kedves testvérek, nagyon örülünk, hogy itt állhatunk előttetek, és köszönjük a lehetőséget, hogy bemutatkozhatunk nektek. Férjem Bagoly Miklós, zenés és zenetanár, én Gáti Zsuzsa vagyok, közgazdász, Emese lányunk 7 éves, Máté fiunk 10 éves. Pátyon körülbelül 7 éve lakunk, több mint 7 éve, illetve ebbe a gyülekezetbe 2-3 éve, kicsit összevesztünk tennap, hogy 2 vagy 3 éve járunk, és nagyon-nagyon szeretjük a gyülekezetet, nagyon sok lelki ajándékot kaptunk tőle. Férjem tavaly itt konfirmált. Annyit szeretnék még elmondani, hogy nekünk minden vasárnap egy lelki megújulást jelent, amikor ebbe a templomban lehetünk, és feltöltődést ad nekünk az elkövetkező hétre. És Isten tiszteletére és dicsőségére a családom szeretne egy kis zeneszámmal kedveskedni önöknek.
Oh,
Köszönjük szépen a zeneszámot, Sárpentyi Tedeumának a bevezetőjét hallhattuk. Az énekkarosok is ismerhették, hiszen egy évvel ezelőtt az énekkari találkozó közös énekszáma is ez a darab volt. Isten áldását kérjük a család életére. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 716. dicséretünk mindhárom versét. A 716. dicséret így kezdődik, Jézus, téged kereslek békességre vágyva. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Lukács írása szerinti szent evangélium 24. részének 13-tól a 35-ig terjedő verseiből. Isten igéjét leülve hallgassa meg a gyülekezet. Lukács evangéliuma 24. részének 13. és következő verseiből így szól a mi Úrunk igéje. Jézus tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki, az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk, ó ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve, elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Légy áldott megváltó Jézus Krisztusunk, hogy értünk, adtad életedet, és harmadnapra feltámadtál, és az elmúlt héten ünnepelhettük ennek a nagy eseménynek az ünnepét, és azóta is minden vasárnap a te feltámadásodnak örvendezhetünk. Arra kérünk, hogy most is légy itt közöttünk, áld meg a mi istentiszteletünket, add, hogy a te igéd üzenete eljuthasson felnőttekhez és gyermekekhez, akik most itt vagyunk családként is együtt. Hadd legyen a te lelked világossága ott a szívünkben, ahogy az emmausi tanítványok szívét is megvilágosítottad, és a szomorúságuk örömre változott, úgy hadd hozzuk eléd kétségeinket, gondjainkat, bajainkat, panaszainkat, és kérjük rá a te igéd megoldását, útmutatását, hogy mi is boldog szívvel folytathassuk életünket. Jöjj és lelked által áld meg bennünket, hogy egészen oda tudjunk figyelni az igére, és annak hallgatói, megtartói lehessünk. Amen. Az ige hallgatására a 742. dicséret első versét fogjuk énekelni, ez alatt pedig az alsósok kisebb gyermekek Zsuska nénivel menjenek át a gyülekezeti házba. A 742. dicséret első verse így kezdődik, légy csendes szívvel és békével. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint az Ézsaiás próféta könyve 49. részének 15. versében, ahol ezt mondja az Úr. Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Kedves testvérek, az Emmausi tanítványokról szólt a felolvasott ige. A Bibliából tudjuk, hogy Jézusnak nem csak az a 12 tanítványa volt, akik rendszerint ott voltak körülötte, hanem volt egy nagyobb 70-es tanítványi köre is. Ezek közül való az a kettő is, akik Jézus feltámadásának délutánján hazafelé tartottak Jeruzsálemből Emmausba. Ez a 11-12 kilométeres út körülbelül olyan hosszú lehetett, mintha innen mondjuk Budakeszi túlsó végére kellene gyalog elmennünk. A két tanítványról négy dolgot ír ez a felolvasott ige szakasz. Megtudjuk belőle, hogy szomorúak voltak, reményt vesztettek voltak, bizonytalanságban voltak a frissen hallott hírek kapcsán, és restszívűek voltak, ahogy Jézus fogalmazott. Ez nem lustaságot jelent, hanem az, hogy nehéz felfogásúak voltak, lassan kapcsoltak, nehezen kapcsolták össze a jelenleg történő eseményeket Jézus előre megmondott szavával. Szomorúak voltak, mert Jézust nagyon szerették, csak éppen az történt, hogy őt keresztre feszítették, meghalt, és még aznap el is temették egy sziklasírba. Sajnálták őt, hogy mennyit kellett szenvednie, pedig Jézus soha nem tett semmi rosszat. Most már a Páska ünnepnek is vége van, ezért nagy bánattal és szomorúsággal indultak hazafelé. Azután reményvesztettek voltak, mert abban reménykedtek, ahogy ezt a melléjük szegődött idegennek elmesélték, abban reménykedtek, hogy Jézus megváltja a népüket, Izraelt. De Jézust időközben eltemették, és ezért ők úgy érezték, hogy minden reményük szertefoszlott. Pedig Jézus tényleg megváltotta az ő népét, csak nem úgy, ahogy ők gondolták. Nem a rómaiaktól szabadította meg az övéit, hanem a bűntől és a haláltól. Jézus a kereszten legyőzte a sátánt, és feltámadásával legyőzte a halált. Csak az Emmausi tanítványok ezt még nem értették, és ezért voltak reményvesztettek. Aztán a Jézus feltámadása körüli események miatt bizonytalanok voltak. Hallották, hogy az asszonyok kint voltak a sírnál, meg hogy ők angyalokkal találkoztak, akik azt mondták, hogy Jézus feltámadt és él. A sír nyitva volt, Jézus teste már nem volt a sírban, de akik az üres sírt látták, azok Jézussal nem találkoztak. Igaz lehet, hogy Jézus feltámadt, vagy ez csak szóbeszéd? Ki tudja? Olyan rejtélyes ez az egész történet, bizonytalanságban voltak. És Jézus azt is mondta róluk, hogy rest a szívük. Rest volt a gondolkodásuk arra, hogy felfogják és megértsék, mindez meg volt írva az Ószövetségben, és beteljesedtek Isten ígéretei. Az sem jutott eszükbe, hogy Jézus előre megmondta háromszor is, hogy neki szenvednie kell, hogy keresztre feszítik, és harmadnapra feltámad. Ha nem lett volna rest a szívük, tisztán látták volna a helyzetet, és vidám szívvel mehettek volna haza Emmausba. Biztosak lehettek volna abban, hogy Jézus feltámadt és él. Így hát szomorúan, csüggetten, csalódottan, rossz érzésekkel a szívükben haladtak az úton hazafelé, és közben beszélgettek egymással. Jézus pontosan tudta, hogy mi van a tanítványai szívében. Szerette őket, és a feltámadása után sem feledkezett meg róluk. Segíteni akart rajtuk, hogy kiemelje őket ebből a reménytelenségből, hogy hitet ébresszen a szívükben, és áthangolja az ő rossz érzésüket egy boldog örömre, ezért szegődött Jézus melléjük. Bár először nem ismerték fel Jézust, de a szívük kezdett hevülni, átmelegedni, áthangolódni, míg végül a kenyér megtöréséből felismerték Jézust, és ezzel minden megváltozott. A szomorúságukból öröm lett, a reményvesztettségük helyére boldog reménység lépett, a bizonytalanságból bizonyosságuk lett, és a rest szívükből értő szív lett, sőt, amit megértettek, minél hamarabb el is akarták mondani a többieknek is, ezért azonnal indultak vissza Jeruzsálembe. Kérdezhetnénk, hogy miért pont nekik jelent meg először Jézus a feltámadása után, és miért nem a 12 tanítványnak? Hát nem tudjuk, hogy, hogy milyen szempontok szerint döntött el Jézus, hogy kiket milyen sorrendben keres meg. Azt viszont tudjuk, hogy nem jelent meg Jézus feltámadása után a főpapoknak, az írástudóknak, nem jelent meg Pilátusnak sem, senkinek azok közül, akik ellenfelei voltak. De megjelent az övéinek, megjelent azoknak, akik érezték a hiányát, megjelent azoknak, akiknek szükségük volt a bátorításra, a vígasztalásra. Megjelent nekik, mert ő nem feledkezett meg róluk, ahogyan ezt ő meg is ígérte. Amikor a két tanítvány visszatért Jeruzsálembe, ott találták a 11 tanítványt, és velük még néhány másik embert, akik szerették Jézust. A 11 tanítvány aztán elmondta nekik, hogy Jézus valóban feltámadt, onnan tudják ilyen biztosan, hogy Simon Péternek megjelent és beszélt vele. Az Emmausi tanítványok pedig örömmel hallgatták a beszámolót, és ők is elmondták, hogy hogyan találkoztak Jézussal, és végül hogyan ismerték fel őt. Milyen jó is lehetett így erősíteni egymást a hitben. És miközben egymással beszélgettek, akkor érkezett a legnagyobb meglepetés, maga Jézus személyesen jelent meg köztük, ezzel aztán minden kétséget eloszlatott a szívükből. Nem lehorgasztott fejjel szomorkodtak többé, hanem hittel néztek fel Jézusra, aki feltámadt és él, aki nem feledkezett meg róluk, hanem a lelki mélységből kimentette őket. És kedves testvérek, én úgy gondolom, hogy mi is mindannyian ismerjük azokat az érzéseket, amelyek az Emmausi tanítványok lelkét betöltötték. Ismerjük ezeket az érzéseket felnőttként is, gyermekként is, mindezeken mi is valamilyen formában átmentünk már. Voltunk már szomorúak, bánatosak, amikor baj történt, amikor valamilyen kár ért bennünket, vagy amikor betegek lettünk, vagy nem sikerült egy vizsga, vagy szerelmi csalódásért, vagy éppen nem sikerült megvalósítanunk azt, amit nagyon szerettünk volna. Ha netán valaki meg is halt a családunkban, vagy a közeli ismerőseink közül, akkor különösen is nagy szomorúság ülte meg a lelkünket. És talán abban reménykedtünk, hogy nem fogjuk elveszíteni az illetőt, de sajnos nem így történt. Nagyon is ismerősünk a bánat, a gyász, a sírás, a szomorúság. És az is nagyon rossz, amikor elfogy a reményünk, és csalódnunk kell. Például betegek voltunk, és nem mehettünk el nyaralni, pedig azt reméltük, hogy meggyógyulunk, és sikerül megvalósítani, amit tervezünk. Vagy máskor abban reménykedtünk, hogy az a vizsga, amire készülünk, az könnyű lesz és jól fog sikerülni, ám amikor kiderült, hogy nem olyan, mint amilyenre számítottunk, az a kis reményünk is elfogyott, hogy átmegyünk a vizsgán. Vagy reménykedik valaki, hogy felveszik abba az iskolába, ahova szeretne menni, de nem elég a pontszáma, és akkor minden reménység szerte foszlik. Hogy reméltük, hogy megúszunk egy kínos helyzetet, aztán végül mégiscsak belekerültünk. Azt mondják, hogy a remény hal meg utoljára, ám mégis van úgy, hogy minden reményünk eltűnik, szertefoszlik, és sokszor csak utólag tudunk így panaszkodni, ahogy az Emmausi tanítványok is mondták, pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, vagy behelyettesíthetjük a mondat folytatásába a saját helyzetünket. A harmadik rossz érzés, a bizonytalanság is könnyen előfordul nálunk. Ezt a bizonytalanságot kétségnek is szoktuk nevezni. Kétség benne van a nevében, hogy két dolog közül kell választani, hogy melyiknek higgyünk, melyiket tartsuk igaznak, helyesnek. Egy néhány példát próbálok rá mondani. Például az iskolában azt tanuljuk, hogy ősrobbanással keletkezett a világ, a templomban pedig azt halljuk, hogy Isten teremtette a világot 6 nap alatt. Most melyiket higgyük el? Vagy egy egyszerű példát hadd mondjak, hogy éppen fáj a kezem vagy a lábam, és az egyik orvos azt mondja, hogy pihentetnem kell, a másik meg azt mondja, hogy mozgassam akkor is, ha fáj, mert tornáztatni kell. Most kire hallgassak? Vagy hallok egy hírt, mint az Emmausi tanítványok is hallottak egy hírt, és nem tudom eldönteni, hogy igaz-e a hír vagy sem. Pedig sokszor fontos lenne tudni, hogy igaz-e a hír. Például, ha egy ismeretlen telefonáló miatt bombariadó van, akkor nem mindegy, hogy ki kell-e üríteni az épületet, vagy meg lehet nyugtatni mindenkit, hogy nincs mitől félni. Bizonytalanok vagyunk, de szeretnénk biztosak lenni a dolgunkban. Sokszor abban is bizonytalanok vagyunk, hogy vajon Isten tényleg akar és tud segíteni az én bajomban, dolgomban. Nagyon is ismerős érzés ez nekünk. És szólnunk kell a rest szívünkről is. Hányszor hallgattuk úgy az igét, hogy meg sem próbáltuk saját magunkra is alkalmazni. Csak egy szép elhangzott ige volt az. Például hallottunk egy ilyen igét, hogy igéd vidámságot szerzett és szívbéli örömöt. Ez a Jeremiás könyvében van megírva. Vagy ugyanerről szól egy másik ige, úgy örülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál, ez volt az éves igénk. És vajon betölti-e az Isten igéből nyert öröm a szívünket, tudunk-e mindenkor örülni az Úrban? Vagy a szívünk nehéz felfogása miatt nem építettük be még az életünkbe? Vagy ott van az ígéret, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ez igaz ránk nézve is. De élünk-e ezzel a lehetőséggel, hogy Jézus Krisztus vére megtisztítson minket minden bűntől, megvalljuk-e előtte, és gyakorlatra váltjuk-e az Istentől kapott igét? Nem voltunk-e mi is úgy, hogy este döbbentünk rá, hiszen reggel Isten azért adott nekünk egy igét, hogy ne sétáljunk bele egy csapdába, de rest volt a szívünk. Például azt mondta reggel, hogy tégy le a haragról, és én mégis belelovaltam magam az indulatos viselkedésbe, nem hallgattam az igére. Vagy azt mondta, hogy ne félj, mert én veled vagyok, és én mégis kétségbe estem, mintha Isten elfeledkezett volna rólam. Rest volt a szívem, hogy komolyan vegyem és alkalmazzam önmagamra nézve. És most is ezt üzeni Isten igéje, ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Ne legyen rest a szívünk arra, hogy a héten ennek megfelelően éljünk és cselekedjünk. Mert kedves testvérek, ezek a bennünket marcangoló rossz érzések rendszerint nem Istentől jönnek. Ő nem azt akarja, hogy csüggettek és reményvesztettek legyünk, és nem is akar minket szomorúságban vagy bizonytalanságban tartani. Ez nem az Istentől jövő akarat, és talán ezért is van az, hogy amikor mégis csalódások érnek bennünket, akkor úgy érezzük, mintha Isten elfeledkezett volna rólunk. És ilyenkor Istent is olyannak látjuk, aki beleenged minket mindenféle bajba, nehézségbe, szomorúságba, kétségek közé, és aztán magunkra hagy, nem is figyel ránk, elfelejt minket. Pedig nem így van. Most azt az igét helyezi a szívünkre, ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Csak nekünk kell megtanulnunk, hogy türelmesek legyünk, hogy kivárjuk, amíg Isten lép és válaszol. Isten előbb-utóbb valakit a segítségünkre küld, hogy kimentsen minket ebből a reményvesztett vagy szomorú állapotunkból. És ahogy az Emmausi tanítványok nem maradtak egyedül, úgy mi sem maradunk egyedül a nehéz helyzetekben. Isten küld hozzánk valakit, aki a mi lefelé néző tekintetünket felemeli, aki bátorít minket, segít, aki vigasztalást ad, aki segítségünkre siet. Lehet, hogy csak egy embert látunk benne, aki a legjobbkor szólított meg, amikor magunk alatt voltunk. Lehet, hogy egy lelki testvért látunk csak, aki el tudja mondani, hogy mit olvasott reggel az igéből, vagy egy palástos lelkipásztort látunk, aki éppen a szószékről prédikál. Valójában ilyenkor maga Jézus szegődik mellénk, mert Isten nem feledkezett meg rólunk. Ő számon tartja minden gondunkat, bajunkat, bánatunkat, kétségünket, és azt szeretné, ha mi is eljutnánk arra a boldog bizonyosságra, hogy Jézus velünk van, hogy Jézus mellettünk van, hogy Jézus szól hozzánk, és amikor ő szól, akkor felhevülhet a szívünk, és megértjük azt, hogy ő mit tett értünk, és hogy mi is az övéi lehetünk. Szépen mondja egy énekünk, velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem el nem ér, elvisz, elsegít engem a célhoz, ő a győzelmes hűvezér, ő a győzelmes hűvezér. És végül még egy gondolatot hadd tegyek a testvérek elé. Mi is lehetünk Isten küldöttei, követei, angyalai mások felé úgy, hogy Jézus Krisztust képviseljük. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ne a magunk bölcsességét mondjuk, hanem azt, amit Jézus is mondana, hogy rajtunk keresztül is Jézus léphessen a szomorkodók, reményvesztettek, bizonytalankodók, restszívűek mellé. Ha ezt mi komolyan vesszük, az illető átélheti, hogy Isten nem feledkezik meg róla, de mi magunk is átélhetjük, hogy Isten a mi szánkba adja az ő igéjét, ahogy ezt Jeremiás prófétának is mondta az ő elhívásakor, íme az én igémet adom a te szádba. És mi is megtapasztalhatjuk, hogy nem hagy el bennünket, nem feledkezik el rólunk. Lehet, hogy azok között vagyunk, akiket másokon keresztül megszólít, és lehet, hogy azok között vagyunk, akiket az Úr arra akar használni, hogy másokat bátorítsunk, erősítsünk, vigasztaljunk. Véssük hát a szívünkbe a mai istentiszteletünk Istentől érkező üzenetét, ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Nem kell szomorkodnod, nem kell reményvesztetnek lenned, nem kell bizonytalanságban lenned, és a rest szívedet is megerősíti az Úr, hogy tudjál benne bízni, és az ő igéjét magadra nézve alkalmazni. Legyen áldott az Úr neve most és mindenkor. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 42. Zsoltár 7. versét énekeljük. A 42. Zsoltár 7. verse így kezdődik. Én lelkem, mire csüggetsz el, mit kesergesz ennyire? helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megköszönjük neked, Istenünk, a te biztató igédet. Mi sokszor elfeledkezünk rólad, és van, hogy mások is megfeledkeznek rólunk, de olyan jó a te ígéretedben bízni, hogy te soha nem felejtesz el minket. Számon tartod minden lépésünket, ismered minden gondolatunkat, és amikor segítségre van szükségünk, te a segítségünkre is sietsz. Köszönjük, hogy az Emmausi tanítványok példáján keresztül is arra biztatsz bennünket, hogy töltsünk veled minél több időt, amikor megértjük az igét, amikor számunkra is fontos üzenetté válik az, ami az írásokban le van írva. És te, ami rossz érzéseinket is meg tudod fordítani. Szomorúságunkból örömre tudod fordítani az érzéseinket. Amikor elfogy a reménységünk, te új reménnyel töltöd be a szívünket. Amikor bizonytalanok vagyunk, te igazi bizonyosságot adsz, még arra nézve is, hogy van-e örök életünk, és hogy mi lesz velünk, egészen bizonyosak lehetünk a te igéd nyomán. És ami szívünk resztségét, ami nehéz felfogásunkat, lomha gondolkodásunkat is előre tudod vinni arra, hogy az igét megértsük, szívünkbe zárjuk, és a te dicsőségedre éljünk. Imádkozunk a gyülekezet minden tagjáért, a gyermekekért és a felnőttekért, a házaspárokért és családokért, a fiatalokért és idősekért. Mindenki fontos a számodra, Urunk. Hadd legyünk egy akaraton, amikor a te igédet hallgatjuk, hogy mindannyian téged akarunk imádni, dicsőíteni, és a te akaratod szerint élni. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért. Adj jobbulást testüknek, lelküknek, és akik kétségbe esetten nem találnak reménységet, adja szívükbe olyan bizonyosságot, hogy addig tart a próba, amíg te jónak látod, Urunk. Imádkozunk azért a családért, akik a tűzesetben károsodtak, hogy az ő szívükbe is adj reménységet, hogy helyreállhat minden, és minket is indíts arra, hogy a tőlünk telhető módon segítsünk rajtuk. Imádkozunk az előttünk álló lelki alkalmakért, azokon is szólaljon meg a te igéd, és hangolja át szívünket a te akaratodra. Urunk, hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem a testvéreknek, hogy minden vasárnap 9 óra 20 perctől van imaközösség a gyülekezeti házban, így készülünk az Isten tiszteletre, és imádkozunk a gyülekezetért, akik ebbe szeretnének bekapcsolódni, szeretettel várjuk. Most az Isten tisztelet után szeretett vendégség lesz a gyülekezeti ház udvarán, és erre is szeretettel várjuk a testvéreket. Köszönjük azoknak, akik ennek az előkészítésében segítettek. Hirdetem, hogy kedden 9 órakor lesz gyülekezeti bibliaóra, csütörtök este 6 órakor is gyülekezeti bibliaóra van, 7 órakor kóruspróba, utána imaközösség. Pénteken délelőtt mamakör lesz, péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági bibliaóra, és péntek este 8 órakor férfi köri alkalmat is tartunk. Jövő vasárnap délután 4 órakor lesz a házaskör következő alkalma. Hirdetem azt is, hogy április 20-án, szombaton férfi csendes nap lesz itt a gyülekezetünkbe, amelyre jelentkezni kell előzetesen. Szeretettel bátorítjuk minden férfi testvérünket, hogy erre jöjjön el. A környékbeli gyülekezetek férfi tagjait is meghívtuk erre. Egy nagyon áldott lelki alkalomnak készül. Éljünk a lehetőséggel. Ugyanígy hirdetem, hogy a nyáron gyermektábort tartunk július 1-től két helyszínen, az egyik az itt nálunk, a gyülekezeti háznál, a másik pedig Kecskeméten, a Backorvárban. Még lehet erre jelentkezni, akinek anyagi nehézséget jelent, annak a részére valamilyen kedvezmény, támogatást is fogunk tudni biztosítani. Július 11-től 14-ig gyülekezeti hétvége lesz Nagybörzsönyben, és erre a jelentkezőktől 10 000 forint előleget kérünk, amit ma és jövő vasárnap az istentisztelet után lehet befizetni egyik presbiterünknél, Toman Ádámnál. Hisszük, hogy Isten ezeket az alkalmakat is majd nagyon áldottá fogja tenni számunkra. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Amíg lehetőségünk van, éljünk ezzel is, hogy Isten igéjét és annak magyarázatait, áhítatos könyveket, lelki épülésünkre szolgáló kiadványokat megszerezzük és olvassuk lelki épülésünkre. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 799. dicséretet énekeljük végig. A 799. dicséret így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem. Ezt mondja az Úr, ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.